kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét a Lukács evangéliumának 22. fejezetéből, a 66. verstől, folytatólagosan a 23. fejezet 25. verséig. Amint megviratt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísérték őt a nagy tanácsba, és ott felszólították. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt. Ha megmondom nektek, nem hisztek. Ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia, Isten hatalma jobbján. Erre mind azt kérdezték. Akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok. Felelte nekik. Azok pedig így szóltak. Mi szükségünk van még a tanúvallomásra? Hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig azt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok erősen állították. Fellázítja a népet tanításával egész Judeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepekként pedig szabadon kellett nekik bocsátani egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak. Ezt öld meg, Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez utóbbi a városba történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk. De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak, szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Hagyjunk fejet és imádkozzunk. Urunk, előttünk van ez a történet, ami elmeséli nekünk, hogy hogyan haltál meg, hogyan bántak el veled az emberek, és köszönjük, hogy ezt értünk tetted, hogy megszabadíts bűneinkből. Most kérünk, hogy a keresztről szóló üzenetnek legyen hatása mindnyájunknak az életében. Amen.
Bevezetésként szeretnék egy pár igeverset felolvasni János evangéliumának a 10. részéből, tehát János 10, és felolvasom a 11. verset, majd a 17. és 18. verset. Tehát János 10, 11 és 17-től 18-ig. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. 17. verstől folytatom. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Kulcsszó szeretnék mondani az önkéntes áldozat. Ezt szeretném kihangsúlyozni. Azért, mert volt ott még két másik kereszt is, és azok nem voltak golgotai hősök, de a golgotai hős az Úr Jézus Krisztus volt, És nem akkor lett hős szerintem, mikor megfeszítették, hanem mikor ki tudta mondani, kimondta azt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. És azt hiszem, a hívő ember életében is itt van a győzelem, mikor ki tudja mondani, nem csak egyszer, nem csak a megtéréskor, hanem minden helyzetben, amikor odabízza dolgait az Úrra, és ki tudja mondani, hogy Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Eszembe jut, karácsonykor a Pengető Zenekar játszott egy éneket, és szólózott két kislány. Annak a refrényébe volt az a mondat, és nagyon megragadta a figyelmemet, úgy visszacseng bennem. Azt mondja, hogy Jézus önként jött a földre, önként vállalt kínokat, mikor értünk halt, mint néma áldozat. Jézus önként jött. Feltűnt nekem, hogy az evangéliumokat, mikor olvassuk, általában megmaradnak a csodák, a parabolák bennünk, az érdekesek, de ahogy nézzük, szinte áthatja az egészet az a téma, hogy az Úr Jézus Krisztus odaadja az életét. Ha aláhúznánk az ige verseket, be volna húzogálva az egész, majdnem. Annyira hangsúlyozta az Úr Jézus Krisztus olyan aprólékosan, hogy ő önként adja oda magát. Ő neki az életét nem elrabolta a sátán, őt nem legyőzte a sátán, nem győztek rajta a főpapok, az vének, az előjárók, hanem ő önmaga adta oda az életét. És ha megfigyeljük, több eset van említve az igében, amikor meg akarták ölni. Vagy a szikláról letaszítani, vagy megkövezni, és ő eltűnt, nem tudtak vele mit kezdeni, és ő is mondja, hogy nem jött el még az ő órája. De amikor eljött az ő órája, akkor önként odaadta magát érettünk. A tanítványainak mind magyarázta, tudta, hogy úgyse értik meg. Amíg nem jön el a Szentlélek, hogy megmagyarázza azokat a dolgokat, úgyse értik meg, de beléjük ültette, hogy a Mesiásnak, a Krisztusnak, a felkennek, ez ugyanaz a szó, csak más-más nyelveken. A felkennek szenvedni kell, és az írásokból kimutatta, ugyanúgy, mint Pál apostol, hogy az a Jézus a Krisztus, aki meg volt ígérve. És nem értették, mert mindenki egy dicsőséges királyt várt, aki megszabadítja őket a római uralom alól. És áthatja az evangéliumokat ez a téma, hogy a Krisztusnak, a Mesiásnak szenvedni kell. Megcsúfolják, megölik, de harmadnapra feltámad. És akkor továbbottan írja mind előre, mondja az Úr Jézus, hogy elmegy helyet készíteni, elküldi közben a Szent Lelket, ami majd megmagyaráz mindent, és majd úgy visszajön. Helyet készít, és visszajön érettünk. Ezt nagyon aprólékosan. És ha megfigyeljük, én azt megfigyeltem, hogy a megdicsőülés előtt már elmondta, és az evangéliumban meg van számozva. Akik ottan a beosztásokat elkészítették, meg is számozták, hogy Jézus először jelenti szenvedéseit, és ez a megdicsőülés hegye előtt volt. És annan érdekes, Lukácsnál a megdicsőülés hegyén azt is leírja, hogy Illéssel és Mózessel miről beszélgettek. Arról beszélgettek az Úr Jézus életének a beteljesedéséről, amely Jeruzsálembe kell bekövetkezzen. Majd mikor lejöttek a hegyről, később megint olvasjuk, Jézus másodszor jelenti szenvedését. Aztán olyan is van majd később, hogy harmadszor jelenti, de közben, hogy olvasjuk az igét, ő mind beszél erről a tanítványoknak, habár nem értették. Hát szégyen lenne, ha mi nem értenénk ezeket, mikor már a Szentlélek vezet bennünket, ha odabízzuk magunkat. Ezt az önkéntességet Pál apostol is megemlíti, nem olvasom fel, csak utalok az igére. A Filippi beliekhez írott levélben ott leírja, hogy az Úr Jézus Krisztus isteni formában volt, de nem tekintette zsákmánynak, ragadománynak, hanem szolgai formát vett fel, megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, tehát nem valaki megalázta, nem valaki oda kényszerítette, hanem önként, megint ezt a kulcsszót szeretném mondani, hogy önként alázta meg magát, és önként vállalta a kínos kereszthalált. Most az önként, hogyha ő megtette értünk, és Pál apostol úgy kezdi itten, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt az Úr Jézus Krisztusban, aki megalázta magát. És azt, azért vannak leírva ezek az igék, Isten azért adta az ő szent lelkét, hogy tudjuk megélni a hívő életet, hogy megalázkodjunk mi is, önként, kényszer nélkül. Azért, mert amíg a kegyelem idő tart, önként tehetjük ezt. Másik gondolat, szeretnék tényleg rövid lenni, hogy Jézus Krisztus minden egyes emberért meghalt. Én meg vagyok róla győződve, hogy csak engem kellett volna megválts, akkor is megtette volna. Egy érdekes gondolatot hallottam már régebben, hogy megmarad bennem, mikor az Úr Jézus elmond három példázatot egymás után, és most én fordított sorrendbe idézném, utalnék inkább rá, mert ismerjük mindannyian. A tékozló fiúnál volt két testvér, az egyik ugye eltékozolt mindent, majd megtért, hazament, tehát a fele a családnak, az 50%-a az, akit az atya elfogadott. Akkor van előtte az elveszett drakma, ottan 10-ből elveszett egy. Az hány százalék? 10%, ugye? 10%-ét is képes volt a veszteséget szenvedett, hogy felkutassa, előkerítse, hogy egyben legyen, mint 10. És a jó, az elveszett jó példázatában 1%-ért meghalt az Úr Jézus. A jó pásztor elment azért, hogy azt az 1%-ot, kevesebb nem lehet, már ugye fél jó nem lehet, és azért is képes volt. Tehát egyénenként is az Úr Jézus Krisztus érted, az egész világ bűneiért meghalt. Az eredeti téma vezérfonalban, a cím jobban mondva, az volt, hogy Jézust ártatlanul hurcolták meg. Gondoljak bele, hogy az, hogy ártatlanul hurcolták meg, azt jelenti, hogy nem ő volt a bűnös, hanem én. Mi és az egész világ. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy minden valaki hisz ő benne el ne vesse, hanem örök élete legyen. És Isten akarata az, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson. De képes arra, hogy egy elveszettél elmenjen. Hála legyen néki, és méltó, hogy dicsőítsük őt a mai délután is. És ilyen gondolatokkal, mikor halljuk az igehirdetést, gondoljunk arra, hogy helyettünk halt meg, ártatlanul hurcolták meg. Most szeretnék egy énekcsoportot kérni, Nagy Dániel vezetésével, és közben Perényi Magda testvérnőt, hogy készüljön szolgálattal.
sötétség, bűn és vád töltötte lelkem, ijesztő csend, kietlen börtönöm. Halál, oly mindegy, csak nagy néha lázad valami bennem. Életvágy talán, s akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset börtönöm falán. Neki az ajtó rozsdamart vasának, sámsonkarokkal, ki a fényre ki, ahol szabad mezők ujjongva várnak, ahol az élet szent magvát veti. Noha és máskor félek, megremegtem, a szívem kemény, hideg marok, egy sirontúli hang titkos hívása, jöjj, jöjj Barabás! Nem, nem akarok. Barabás, ha már nem a rém hívása, ezer torokból tör ki. Ó, elég, ez a halál jön értem, sírom ássa, és nem kiálthatok felé, nem ég. Már súlyos léptek fegyver csörrenése, csikordul a zár, szoborrá merett. Minden tagom egy édes hang, Barabás, szabad lettél, le a bilincsekkel. Először, mint egy álom, de lehultak végre tántorgó lábaim elé. Skitárt karok, ott kint vár az élet, rám vár, előre hadd köszöntsem őt. Merre, hová, nagy céltalan örömmel rohantam, míg nem bősz tömegbe vitt. Zúgó tömegben torpant meg a lábam, Pilátust láttam, népem véneit. Ott állt egy ember nagy szúró tövissel, megkoronázott véres tört alak, vállán vörös palást, kezébe nátszál, hogy le nem roskad annyi kín alatt. Gyönge, törékeny, vad lelkemmel érzem, szelíd egészen, más, mint én valék, arcán csend, nyugalom, megtört szemében valami földön túli fény ragyog. Ki az az ember, megkövülten állok, én rám tekint, ki ő, mit védhetett? Valaki szól, a názareti Jézus, őt feszíték meg Barabás helyett. Oly hosszú út vezet a Golgotára, s én végigjártam, két lázas szemem oda tapadt vonagló alakjára, s ott égett minden gyilkoló szegen. Én nem tudtam többé levenni róla a szemek fénye, ez a szent ajak, a hulló vér mullott a perc az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemen gégászi nagyra nőttek, láttam kemény, hideg gránithegyet, helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor már utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, s ölbe vettem egy síró kisgyermeket. Megsimogattam lázadó kezemmel, mely ezelőtt csak gyilkolt és rabolt. Akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt, az ő testét fedé a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vágytam, haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskat le a porba, Golgota útján a kereszt alatt. Helyettem, ez a szó zengi át az életem. Napfény gyanánt ez tündököl felém, s ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki áll, ki zörget, kérdik majd Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett. kitárják akkor újongó örömmel a gyöngykaput fehér angyalkezek. Amen.
Csak meg az énekkart, majd Kovács Tamás fog szólni.
Szeretnék megosztani néhány nagypénteki gondolatot, melyeket egy könyvből olvastam nem olyan rég. A címe a könyvnek Emberek a kereszt körül, és ezek a gondolatok a felolvasott ígéhez is kapcsolódnak, abból is egy olyan személyiséggel kapcsolatosak, amelynek a tetteiből kiderül egyértelműen, hogy két lehetőségünk van csak az életbe, vagy elutasítjuk Jézust, vagy befogadjuk. Pilátusról van szó, és három fontosabb mozzanatot szeretnék kiemelni, de ennek kapcsán szeretnék a János evangéliumához előre menni, és onnan felolvasni néhány verset. Itt bővebben le van írva Jézus és Pilátus dialógusa. János evangélium a 18. részéből, a 33. verstől. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle: te vagy a zsidó királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt: hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged, mit tettél? Jézus így felelt: az én országom nem e világból való, ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki: akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá: mi az igazság? Aztán a 19. résznek a 8. versétől. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus erre így szólt hozzá: nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt: semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani. Az első gondolat az, hogy Jézus nem volt személyválogató. Pilátus ugye Jézus népének az ellensége volt. Egyes feljegyzések szerint a múltja is sötét volt. És Jézus ezekről mind tudott, de nem volt személyválogató, és nem foglalkozott Pilátus múltjával, ugyanúgy neki is felkínálta a lehetőséget a megmenekülésre. És ezért soha ne szűnjünk meg hálát adni, hogy velünk sem személyválogató Jézus, és ugyanúgy szóba áll a bűnösökkel, mint a gyilkosokkal, vagy azokkal, akik kevésbé bűnösek, és származásunkra se, őseinkre se, múltunkra se tekint, hanem személyválogatás nélkül viszonyul hozzánk. A második gondolat, hogy végül miért ítélte el Pilátus Jézust. Amint a felolvasott igében látható volt, Jézus királynak mondta magát, királynak vallotta magát, nem is akármilyen királynak, nem földi királynak, és ezért válaszút elé került Pilátus. Vagy elfogadja Jézust, mint királyt, vagy pedig elutasítja, mint királyt. Hogyha elutasítja, akkor nem lett volna más lehetősége, mint hogy elítélje. Hogyha viszont elfogadja őt, mint királyt, és mint megváltót, akkor nem csak, hogy felmenti, hanem meg is kellett volna hajoljon előtte, mint király, és átadja neki az életét. Viszont ez kockázattal járt. Nagyon jól tudta, hogy elvesztheti a császárnak a támogatását, és ezért büntetésre számíthat. A következő versben, ahogy leírja, a zsidók így kiáltoztak: ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. És félt a büntetéstől, félt attól, hogy ezért elmarasztalja, a császár esetleg átrakja más helyen, esetleg száműzeti. És ezért ítélt el, mert nem tudta vállalni az ezzel járó kockázatokat. És ezt megnézve magunkat is megvizsgálhatjuk. A saját személyes életemben is észrevettem számtalanszor, hogy nem merem felvállalni azt, ami az Isten elfogadásával, megvallásával járna, és az a nagyon szomorú, hogyha ezt nem tudjuk felvállalni, akkor akarva, akaratlanul mi is a szívünkbe megfeszítjük Jézus Krisztust. És a harmadik gondolat pedig az, hogy pár évvel később Pilátus, aki a saját írháját akarta megmenteni, a császárnál akart úgymond bevágódni ezzel a döntésével, ugyanúgy kegyvesztett lett, és száműzetésben nyomorultul vesztette el az életét. És ebből is világosan kiderül, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti, és aki pedig elveszti Jézusért, az megtalálja az életet. És zárásként még egy gondolatot meg szeretnék osztani, ami így utólag helyezett Isten a szívemre, így olvasva az igét. Tovább azt írja 14. versben, hogy a húsvétre való előkészület napja volt, délfele járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak: vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsen meg. Főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítessék. A bűn az, ami ellenségünk az életünkbe, és mégis sokszor azt választjuk. A zsidók úgy vallották, hogy nekik császáruk van, az, aki leigázta őket, és aki fogva tartotta őket, elnyomás alatt tartotta őket, és nekik a császáruk kellett mégis. Sajnos mi is a bűnt választjuk, azt, amiről már tudtuk, hogy sokszor tönkretette az életünket, sokszor nyomorba döntött minket. Én is számtalanszor ezt megtapasztaltam az utóbbi időben sajnos, hogy a bűnt választottam, a szenvedélyeimet választottam, ahelyett, hogy a kegyelmet válasszam. És ennek kapcsán szeretném megkérni, felszólítani imára a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, akik most keresztség előtt állunk, mert nagyon támadva vagyunk most. A kísértő mindent megtesz, hogy eltántorítson minket. És imádkozzunk azért is, hogy ne akarjuk mi megtalálni az életet, hanem adjuk át Krisztusnak, és akkor az élet ránk fog találni. Amen.
Hallgassuk meg újból az énekkar szolgálatát, és kérem, most is Kinga testvérnőt készüljön.
Köszöntöm a gyülekezetet, amikor nyaranként, vagy időközönként, amikor anyósom sokat hiányzik, akkor én vagyok a hibás, mert olyankor nekem van szükségem, hogy a családban segítsen, vagy akár a munkában, és azért olyankor nálunk szokott lenni. Arra voltam felkészülve, hogy a férjem fog először bizonyságot tenni, hogy őszinte legyek, mikor már így jött, készültünk, vagy kiderült, hogy mi jövünk, és nem a férjem szülei jönnek, akkor úgy már forgattam magamba, hogy mit is mondhatnék a gyülekezetnek, ha arra lehetőség lenne. És hogy őszinte legyek, annyi minden van bennem, hogy nem tudom, hogy melyik ami fontosabb, vagy ami elmondhatom, vagy hasznos lehet. Az egyik, amit elmondhatok, hogy nekünk családilag az elmúlt év, vagy ez az év nagyon szép volt, nehéz is volt, de szép volt gyülekezetileg is, és tulajdonképpen annyira összefonódik ez a kettő, hogy nem is tudom és nem is akarom szétválasztani. Amit megtanultam, és még hangsúlyosabb lett bennem ebben az időszakban az, hogy Istennek nem kell besegíteni. Volt egy ilyen rossz szokás bennem, hogy amikor evangelizáció volt, vagy valamilyen különleges alkalom, amikor hívogattunk barátokat, ismerősöket, akiket úgy gondoltunk, hogy eljönnek, vagy el kellene jönniük, akkor mindig volt bennem egy ilyen szorongás, hogy jaj, csak jót mondjon a lelkipásztor, jaj, csak nehogy olyasmi elhangozzon, ami zavarná a fülét a barátnőmnek, vagy a kollégának. És Isten két esetben is nagyon megszégyenített. Az egyik az volt, hogy eljött a szomszédunk, aki katolikus apáta szeretett volna lenni, és mellettem ült, és egy ilyen evangelizáció alkalmával, amikor a bizonyságtevőt felszólították, aki vendég volt és nem ismertük, ő nagyon keményen elmondta, hogy ő honnan jött, megtért, katolikus egyházból, és akkor éreztem, hogy megnyílik alattam a szék, hogy biztos többet ide nem fog jönni a szomszédunk, és ennek annyi. És akkor, ahogy utólag kiderült, ez volt ez a bizonyságtevés, ami őt megmozgatta, nem csak őt, hanem másokat is, és most készül bemerítésre. Ez volt az egyik, amiből meg kellett változni, meg kellett térni, hogy ne szorongjak, Istennek nem kell besegíteni, Isten az ő népét használja, de ne legyen ez a szorongás. Amit még hangsúlyossá vált bennem, hogy emlékszem, amikor fiatal házasokként visszakerültünk Udvarhelyre, Váradról Udvarhelyre, akkor azzal szembesültünk, hogy annyira nyitott az a város. Olyanokkal, hogy pszichológia, amit azelőtt nem is hallottunk, csomó jóga, csomó ilyen kurzus, olyan kurzus, ilyen vezetőképző, olyan vezetőképző, és akkor úgy megütött bennünket, hogy mennyire szomjaznak az emberek valamire a lelkükben is, és jó az, és keresik az Istent, mi ezt láttuk, és jó, hogyha ezt felismerjük, és készek vagyunk felvállalni. És amit még tanultam, azt is, hogy az odaszánást bennem a szolgálatra, a odaszánást így a személyes kapcsolatra az Úrral, és megpróbáltatott akkor, amikor ugye mi kisgyülekezet vagyunk Udvarhelyen, és amikor valamilyen szolgálat van, vagy valami beindul, és annak következménye van, akkor ott mindenkinek dolgozni kell. Tehát kicsinek, nagynak, idősnek, fiatalnak, mert annyira egymásra vagyunk utalva, hogy mindjárt elmondom, hogy mire gondolok, de hogyha valaki hiányzik, akkor azt nagyon nehéz pótolni. Vagy a másikra több hárul, és ezt úgy az Úr bennem is, ezt nagyon el kellett mélyítse, hogy mindent vagy hogyan lesz. És akkor ami örömünk az, hogy évekkel ezelőtt egy ilyen látást kaptunk így a gyülekezetben, hogy baba-mama akkor nem túl sok, 2-3 fiatal házas család volt a gyülekezetben, akkor születtek gyerekeink, és akkor indítottunk egy baba-mama klubot. Ez volt 5 évvel ezelőtt. És akkor ez nagyon szépen kibontakozott rá 3 évre, valahogy az asszonyokban nagyobb volt a nyitottság, de megérett, és 3 évre rá ebből lett egy házas kör. Egy hónap egyszer volt a baba-mama, egy hónap egyszer a házas kör. De most már ugye születtek közben a gyerekek, jöttek új családok, és annyi gyerek lett, hogy akkor már a vasárnapiskolát rég kinőtte, hogy kellett akkor külön gyerekalkalmat is indítani. És azért mondom ezt, hogy nekünk annyira szükséges, hogy mindenki odaálljon, hogy amit nem lát senki, vagyis mi látjuk, hogy amikor így alkalmaink vannak, akkor az idős testvérnők vigyáznak a gyerekekre. És ez akkora szolgálat, hogyha ez nem lenne, nem tudnának jönni az édesanyák. És akkor nem lehetne, és mi nagyon hálásak vagyunk, és nagyon megbecsüljük őket, mert tényleg ez nagyon nagy dolog. Ami hiszem, hogy ami az udvarhelyi missziót fellendítette, azok az imacsoportok. Nagyon sok imacsoport indult az elmúlt pár évben. Többek között az is volt az egyik módszer, ha így lehet nevezni, hogy, hogy ahol hívő asszonyok voltak, ott abban a negyedben, ott akkor azok mind csoportosultak a gyermekekért imádkozni, úgyhogy a mi negyedünkben is van, a másik negyedben is, a harmadik negyedben is, és ez olyan szépen kialakult, Isten használta. Még egy nagy kiváltság volt nekünk, ez is ehhez az évhez kapcsolódik, hogy megtértek a szomszédaink, és ezt nagy örömként éltük meg. Hát el lehet képzelni, hogy ugye mi vagyunk az elsőn, a másodikon egy hívő család, de a harmadikon egy hívő család. És akkor telefonálunk hétfő reggel, hogy jövő hétre mi van az aranymondás, mit kell tanítani. És aki azelőtt azt se tudta egy-két évvel, hogy mi az, hogy aranymondás, most ő mondja meg nekünk, hogy mi az az aranymondás, meg kell tanítani. És ez nagy öröm, ez alázatra int minket, és hálára is Isten iránt. És többek között az egyik nő az, aki az evangelizációkor szorongtam, hogy mi lesz. Nemrég megint Isten elé álltam, mert el is voltam fáradva mindenféle szempontból, fizikailag is, lelkileg is voltak terheim, és akkor persze, hogy mindent gondoltam, biztos be kell venni vitamint, biztos többet kell aludjak, biztos, ott mindenfélét gondoltam, úgy még csendesség előtt, aztán ezt olvastam. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Én hiszem azt, hogy hogy megadatott, hogy eljöhessünk, itt lehetünk imaházban, ez is az Jóisten kegyelme, és ezt vallom, és ebben erősödök meg, és ezt kívánom a gyülekezetnek, hogy kegyelemmel erősödjön meg a szív, most sok lehetőség lesz gyülekezeti alkalmakon részt venni, csendességben lenni, és legyen mindenki megerősödve az ünnepek után. Amen.
Az énekkart kérjük szépen még egyszer, aztán most is Ádám testvért, és utána közösen éneklünk.
Köszöntök mindenkit szeretettel. Megismétlem azt, amit délelőtt mondtam, hogy az udvarhelyi testvérek, Budai Lajos lelkipásztor testvér és családja, és a körzet köszönti a testvéreket, akik itt vannak. Az egész szolgálatot két szóval szeretném átkötni. Emlékezzetek és hirdessétek. Emlékezzetek és hirdessétek. A napokban olvastam azt az ige szakaszt, amit egy mifajta átlag hívő ember évente 12-szer olvas. Aki úracsorátozta, az többször, de mi általában ezt 12-szer halljuk. Amit Pál apostol mond a korintusiaknak, hogy emlékezzetek arra, hogy amit az Úr Jézus mondott az utolsó vacsorakor, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezért mondtam. Az Úr Jézus azt mondja, hogy emlékezzetek, Pál apostol azt mondja, hogy hirdessétek. Gond volt Korintusban ezzel a dologgal. Mert amikor úrvacsorára gyűltek össze, akkor az egyik megrészegedett, az asztal másik oldalán, a másik pedig sandán nézett a gazdagra, és irigykedett, hogy neki milyen jó vacsorája van. És azt mondja Pál apostol, ez így nincs jól. És ahelyett, hogy a kereszt, ahelyett, hogy az Úr Jézusra való emlékezés titeket összép hozna, és egy lélek lenne bennetek, ehelyett az emlékezés titeket széthúz, és rombol. És erre fel mondja Pál apostol, hogy emlékezzetek, és emlékezzetek tisztán, emlékezzetek szentül arra, ami történt, és ami akkor valójában volt. Ez a gondolat fogott meg, hogy emlékezni kell, hogy éljen bennünk az igazsága az igének. És hozzáteszem azt, amit Pál apostol is mondott, hogy hirdessétek ezt. Hirdessétek azt, hogy erő van a megfeszített Krisztusban, legyen ez nekünk bátorítás, de legyen ez nektek is bátorítás. Amen. Thank you.
Ezen a napon, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus haláláról emlékezünk. Megemlékezünk arról, hogy mennyit szenvedett ő, és megemlékezünk arról, hogy az ő szenvedése érettünk történt. Legyen ez az emlékezés egy áldott ünnep a mi számunkra. A nagypénteki nap az Úr Jézus Krisztus halálára emlékezés, és maga az a nap, amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt, egy nagyon sötét nap volt. Fájdalmakkal teli nap, szomorúsággal teli nap, csalódással teli nap, lázadásnak a napja, a bűnnek a napja, és a szenvedésnek a napja volt. Azon a napon, amikor az Úr Jézus Krisztus a kereszten volt, még a nap is elsötétedett, fényes nappal délben sötétség lett azonnal abban a tartományban, és az emberek megijedtek ettől a sötétségtől. Az emlékezést is sokszor úgy végezték, még néhány generációval, talán egy-két generációval korábban, hogy a gyülekezeti tagok, a keresztények is szomorkásak voltak, és feketében is öltöztek, gyászolván az Úr Jézus Krisztust, jelezve ezzel azt, hogy valóban ez egy szomorú és egy sötét nap az emberiség életében. Mi azonban nem látjuk csupán sötétnek és szomorúnak ezt a napot, hanem látjuk a sötét alapon felragyogó fényt. Látjuk azt az áldást, ami abból adódik, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt. És ha nem is vagyunk szomorúak, de mélységesen megrendülve állunk ezelőtt a tény előtt, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba, és meg kellett haljon ebben a világba. Ebbe a gondolatba érdemes jobban belemerülni és megállni egy kicsit, hogy egy olyan világba jött el az Úr Jézus Krisztus, ahol meg kellett halnia. Meg kellett halnia a testet öltött Istennek. Annak az Istennek, aki teremtette ezt a világot, és aki fenntartja ezt a világot. Aki hatalma szavával irányítja mindazt, ami történik ebben a világban. Amikor eljön az ő világába, akkor az ő emberei, az emberek nem fogadják be őt, és megfeszítik a dicsőségnek az urát. Milyen világ ez? Milyen emberek élnek ezen a földön? Hogy nem veszik észre, hogy ki a hozzájuk érkező Krisztus, Mesiás, és ahelyett, hogy szívesen fogadják, megölik az Úr Jézus Krisztust. Miért kellett ennek így legyen? Miért kellett meghalnia az Úr Jézus Krisztusnak? Ez egy nagy kérdés, mert lehetett volna másképp, kellett volna másképp legyen. Az kellett volna történjen, mint ahogy olvassuk a Zsoltárba, hogy ti kapuk, emeljétek fel a ti fejeteket, ti örökkévaló ajtók, nyíljatok meg, hadd menjen be a dicsőségnek királya. Ez kellett volna történjen. De tudjuk, hogy nem így történt. Jézus Krisztus meghalt, és egy ilyen napon erre emlékezünk. Szeretnék erre a kérdésre, hogy miért, néhány szóba válaszolni. Természetesen nem lehet kimeríteni néhány perci elmélkedés alatt ezt a nagy és komoly kérdést, az emberiségnek egy nagy kérdését, egy lázító, egy megdöbbentő kérdést kimeríteni. Hát a legelső és legértelmesebb, vagy legközelebb álló válasz erre a kérdésre, testvéreim, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, az, hogy olyan emberek voltak ezen a földön, akik halálát okozták. És ez a történet, amit felolvastunk, ezt bemutatja nekünk. Látjuk a nagy tanácsot, akik összegyűlnek, ők fogadták el Jézust azon az éjszakán, Judással együtt szövetkeztek, hogy minden zaj nélkül és lázadás kikerülésével őt megfogják és megöljék, mert elhatározták már korábban. Hát olyan emberek, mint amilyenek a nagy tanácsban vannak, amiért vannak ilyen emberek, azért kellett meghalni az Úr Jézus Krisztusnak. Ezek az emberek féltékenyek voltak. Mert az ember nem elégszik meg azzal a pozícióval, ami adatik neki, hanem olyan, hogy könyököl, és nagyobb akar lenni, és uralkodni akar, és mikor megjelenik valaki, akiről azt mondták maguk között, hogy hát nincs mit tegyünk, mindenki utána megy, akkor elhatározzák, hogy megölik őt. Mert ezek olyan emberek voltak, akik nem tudták azt elviselni, hogy hatalmuk csökkenjen, hogy befolyásuk csökkenjen. Féltették a pozíciójukat, mert Jézusnak a népszerűsége, Jézusnak a szolgálata veszélyeztette ezt a pozíciót. Mi lett az emberből? Ahelyett, hogy szeretné az embertársát, ahelyett, hogy megvalósítaná azt, amiért Isten teremtette, Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, az emberek harcolnak egymással. Kaintól kezdve harcolnak az emberek egymással. És amikor az Ábel áldozatát Isten jobban fogadja, mint a Kainét, akkor Ábelnek meg kell halnia. És amikor Jézus odajön és az embereknek hirdeti az örömhírt, amikor lelki táplálékot nyújt annak a tömegnek, akikre a nagy tanács tagjai kellett volna talán, mint pásztorok, Izrael pásztorai gondoskodjanak, akkor ők elhatározzák, hogy megölik az Úr Jézus Krisztust. Ezek az emberek hitetlenek is voltak. Hitetlenek olyan értelemben, hogy nem tudták elfogadni azt, amit a Szentírás, a proféták beszéltek az Úr Jézus Krisztusról, és amikor megjelenik az emberfia, megjelenik a Krisztus, a feltkent király, akkor ők nem fogadják el, és nem hisznek benne. És elítélik azért, az igazságért, ami Jézus Krisztus valójában volt, és aki valójában volt. Szinte nevetséges ez a kép magunk előtt, amikor látjuk, hogy kérdezik Jézus, hogy te vagy-e a Krisztus, mondd meg nekünk. És Jézus azt mondja, hogy hát ti mondjátok. Akkor megszakítják a ruháikat, és alázatot, és bűnbánatot tetetnek, és azt mondják, hát akkor mi bizonyítékunk van még? Milyen bizonyíték kell még? És elhatározzák, hogy megölik az Úr Jézus Krisztust. Hitetlenek voltak. Amikor az ember szíve bezáródik az Isten igéjével szembe, az Isten mondani valójával, amikor nem akar hallgatni arra, ami történik, akkor ilyen emberek lesznek. Aztán ott volt a nagy tanácsban, hogy hazugok és rabaszok voltak. Mert elmennek Pilátushoz, mikor ők elítélik Jézus Krisztus azért, mert ő az Isten fia, ő a Mesiás, ezért ítélik el. Akkor elmennek Pilátushoz, és azt mondják, hogy azt találtuk, hogy ez az ember fellázítja a népet, és ellene mond a császárnak. Mikor nem azt látták meg. Mikor nem úgy döntöttek. De tudták azt, hogy ezt a kártyát, a politikai kártyát kell kijátszani Pilátusnál. És úgy tudják rávenni arra, hogy ő is ítéletet mondjon fölötte. Hazudnak és csalnak. A céluk fontosabb volt, mint a becsület, és mint az igazság. Jézus Krisztusnak meg kellett halnia, mert olyan emberek voltak a földön, mint a nagy tanácsnak a tagjai. De azért is meg kellett halnia, mert olyanok is voltak, mint Pilátus. Pilátus egy olyan ember volt, ha össze kellene foglalni az ő jellemét egy szóba, egy mondatba, egy olyan ember volt, aki nem mert kiállni, vagy nem tudott kiállni a meggyőződése mellett. Ő meggyőződött arról, hogy az Úr Jézus ártatlan. Meggyőződött arról, hogy hamis vádakat hoznak ellene. Félig meddig át is látott azon a dolgon, amit tettek a tanács tagjai, az írástudók, meg a népvallási vezetői, és mégse volt ereje kiállni. Mert félt. Nem tudott kiállni meggyőződése mellett. Az igazság helyett az emberek tetszését követte. Mi tetszik a nagy tanácsnak? Mi tetszik a zsidó politikai és vallási elitnek? Hogy tudjanak együtt élni? Hogy tudják megoldani a napi politikai kérdéseket, és hogy lehessen megtartani mindenkinek a hatalmát és befolyását? Ez érdekelte őt jobban, mint az, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Ilyen az ember. És amikor ilyennek bizonyul, akkor szerette volna a felelősséget áthárítani másra. Elküldi az Úr Jézus Krisztust Heródeshez. Gondolja, hogy hát ha Heródes végzi el az ítéletet helyette. Hát Jézus odavaló, ahonnan jött Heródes, az ő hatalmi területére ről származik. Hát oldja meg Heródes ezt a kérdést, ezt a nagyon kellemetlen kérdést. És nem lehetett. Visszakerült Jézus Pilátushoz, és neki kellett döntenie. Szinte látjuk azt, hogy erőltetve van Pilátus, hogy álljon a sarkára, és is mondja ki az igazságot. Mi az igazság? Teszi fel a kérdést. Hogy olyan ember szájából hangzik el ez a kérdés, aki nem tud az igazság mellett megállni, akinek nincsenek abszolutumai, akinek nincsenek alapelvei. Olyan ember, aki az igazságot alakíthatónak tartja a saját maga hasznára. Az Úr Jézus Krisztusnak meg kellett halni, mert olyan emberek voltak ezen a földön, mint Pilátus. És mert olyanok voltak, mint Heródes. Milyen ember volt Heródes? Heródes egy érzéki ember volt. Ismerjük a történetet már korábbról, talán 3-3,5 évvel azelőtt történt, mielőtt Jézust meglátta volna, amikor incidense támadt bemerítő Jánossal. Mert János megintett őt, és azt mondta, hogy nem szabad neked a testvéred feleségével élned. És ez Jánosnak a fejébe került. Nem tudott uralkodni magán, nem tudott uralkodni az érzelmei, nem tudott uralkodni a kívánságai. Hirtelenkedő volt az ígéretébe, hogy kérjél tőlem bármit, mert megadom neked, olyan szépen táncolsz, te Salomé. És talán már megbánta, de késő volt. És megmaradt az az ember, aki az érzéki vágyaitól hajtva volt, mert mikor meghallotta, hogy ott van Jézus, és itt a találkozásnak az ideje, akkor nem az életnek a nagy kérdéseit tette fel neki. Nem egy tanítóval, nem egy prófétával akart szembenézni, hanem egy csodatevővel, egy szórakoztatóval. Hát, ha tesz nekem is valamilyen csodát. Ilyen ember volt ez az ember. A szórakozás jobban érdekelte, mint az igazság. Az élvezetei jobban érdekelték. A gazdagság és az elpuhult élet vezetett ide a Heródes lelkületében. Aztán ez az ember hirtelen megváltozik, amikor nem teljesülnek a kívánságai. Mert ez a fajta olyan, hogy amikor nem teljesül az, amit kér, vagy amit szeretne, amire vágyik, akkor erőszakossá válik. És aztán az ő kíséretével együtt, az ő katonáival együtt erőszakosan bánik az Úr Jézus Krisztussal, és nevet rajta, és felöltözteti őt királynak, és pálcát tesz a kezébe, és a katonái megverik, és megkérdezik tőle, hogy ki volt az, aki ütött téged, profétáld meg nekünk. Mert nem volt hajlandó szórakoztatni őt, csodát tenni. Aztán ott van a tömeg. Jézus Krisztusnak meg kellett halni, mert volt egy olyan tömeg, amelyik azt kérte, hogy helyette Barabás legyen szabad. Egy tudatlan tömeg. egy manipulálható tömeg. Egy olyan tömeg, amelyik sodródik az áradattal, amelyiket fel lehet bérelni, amit félre lehet vezetni, mert nincs világossága Istentől, mert nem hallgat az Istenre, mert nem veszi figyelembe a prófétáknak a szavát. A mai világ is félrevezethető. Mert nem hallgat az Istenre. Nem hallgat a Teremtőre. És amire egy tömeg képes, az rettenetes. Újra hallgattam Karinti Frigyesnek a Barabbás című versét. Akik ismerik ezt a verset, emlékezhetnek rá, hogy éppen ezt a kérdést veti fel, hogy az ember szeretne a jó mellett kiállni, és szeretné megmenteni Jézus, szeretné kiállni Jézus mellett, de mikor a tömegben van, akkor mégis azt kiáltja, hogy Barabbást enged szabad. Nem tud megállni. És sorolhatnánk a bűnös állapotokat és a sötétséget, mert az Úr Jézus Krisztus halálának a napja nem annyira az események miatt volt sötét, hanem az emberek miatt, a bűn miatt volt sötét nap. Mit tettél volna te, ha ezeknek az embereknek a helyébe lettél volna? Könnyű elítélni Pilátust, meg Heródest, meg követ dobni a nagy tanács tagjaira, de ha te lettél volna a tanács tagok közül az egyik, mit tettél volna? Ha fokozatosan belemerültél volna abba a vallási ideológiába, és megkóstoltad volna a hatalomnak az erejét, mit tettél volna, mikor valaki keresztbe tesz? Vagy ha te lettél volna Pilátus, akit oda helyezett a római császár, hogy tartson rendet abba a zavargó provinciába, és ott lett volna benned a becsületesség mégis, és láttad volna ezeknek az embereknek a játékát, de hát mégis arra gondoltál, hogy hát itt vagyok ebbe az idegen világba, hát hogy tudnám ezt a kérdést megoldani ezen a nehéz helyen? Mit tettél volna, ha te lettél volna Pilátus? Vagy ha a Heródes helyébe lettél volna? Vagy ha ott lettél volna abba a tömegbe, amelyik zúgott és kiáltotta, hogy Barabás, Barabás, te mit mondtál volna? Testvéreim, úgy gondolom, hogyha egyen-egyenként olyan helyzetben lettünk volna, nagyon valószínű, hogy azok a bűnök jöttek volna ki belőlünk, mint amilyenek kijöttek azokból az emberekből. Mert hogy mi jön ki belőlünk, ez sokszor attól függ, hogy milyen helyzetben vagyunk. És nem vetted észre magadról, hogy néha olyasmit teszel és olyat mondasz, úgy viselkedsz, mintha nem is te lennél. Mert olyan helyzetbe kerültél, olyan emberekkel kerültél kapcsolatba. Az Úr Jézusnak meg kellett halnia, mert ilyenek az emberek. És amikor bejön a szent, a tiszta ebbe a világba, akkor nincs más lehetőség, csak a szentnek a halál. Ezért testvéreim, nagyon komolyan megállunk ezen az alkalommal, és elgondolkozzunk a mi bűnösségünk felett. Egy olyan világban élünk, ahol nagyon könnyen túllépnek az emberek a fölött, hogy vétkezünk. Nagyon könnyen túllépnek a fölött, hogy vannak Istentől és a teremtés által meghatározott viselkedési formák, és az ember azt tesz, amit akar. Azt tesz, amit jónak lát. Nem veszi figyelembe az Isten. De az Úr Jézus Krisztus eljött ebbe a világba. Egy olyan missziót kapott, hogy eljöjjön ebbe a világba, hogy valahogy megtörje a sötétségnek ezt az erejét. Megtörje a bűnnek ezt a hatalmát. Hogy azok az emberek, akik ilyen helyzetbe kerültek, azokat megszabadítsa. Miért kellett Jézusnak meghalnia? Mert ilyen emberek vannak a világban. És azért is meg kellett halnia az Úr Jézus Krisztusnak, hogy megszabadítson bennünket a gonosztól, megszabadítson bennünket a bűntől. Az Úr Jézus Krisztus halála direkt módon kötődik ahhoz, hogy mi szabadok legyünk a bűntől. Ezt mi ismerjük a Bibliából, tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa a bűnösöket. Már a születésekor ez volt megjövendőlve róla, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az embert, az ő népét, ő szabadítja meg annak bűneiből. Elgondolkoztam, hogy hogyan is történik ez. És arra a megállapításra jutottam, testvéreim, hogy ez egy nagy isteni titok. Mert az ige alapján elég sok választ tudhatunk arra adni, hogy miért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia a mi szabadulásunkért, a mi megváltásunkért. De minden válasz elégtelen marad. Mert van egy mély isteni titok abban, hogy hogy találta jónak Isten a mi megváltásunkat. És elgondolkoztam azon, hogy ahhoz, hogy Isten megszabadítsa az embert, és megítélje a gonoszt, csak ez az egy lehetőség volt, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalljon. Mert igaz, hogy a gonoszt úgy is félre lehet tenni, hogy megbünteti Isten, és tönkre teszi. Úgy, ahogy a jelenések könyvébe írva van, hogy egyszer majd eljön az az idő, amikor a sárkány, az az ősi kígyó meg lesz fogva, és a tűznek tavába lesz vetve. Amikor a gonoszságnak a forrása, a gonoszságra való ösztönzés majd meg lesz ítélve. De még nem jött el ez az idő. Még arról van szó, hogy hogy lehet megmenteni az embert a bűntől, megszabadítani a bűntől, hogy ne halljon bele. Mert Isten meg félretehetné, eltörölhetné a bűnt, hogy megítéli a bűnt. Mint ahogy Noé idejében. Amikor az emberek vétkesek voltak, akkor Isten megítélte a bűnt, de belehaltak az ember. Most úgy akar megszabadítani, úgy akarja megítélni a bűnt, hogy az emberek élve maradjanak. Mert annyira össze van fonódva velünk a bűn, annyira össze van nőve a szívünk a bűnnel, a vágyakkal, az istentelenséggel és az Isten nélküliséggel. Hogy lehet ezt megtenni? Ebbe a helyzetbe csak úgy lehet, hogy az Úr Jézus is tette, hogy meghalt. De ő már kezdte tanítani az övéit. Mert amikor itt volt ezen a földön, azt tanított, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, hanem ha valaki megüt titeket az egyik arcotokon, akkor hogy győzzétek le a rosszat? Üssétek vissza? Akkor ezzel csak szaporodik a bűn. Volt egy bűn, és ahelyett, hogy legyőznék a bűnt, lesz még egy, mert te is vétkezel. És az Úr Jézus tanította a tanítványait, és azt mondta, hogy az emberek között úgy van, hogy akik nagyobbak egy kicsit a másiknál, akkor uralkodnak fölöttük. Ti ne így tegyétek. Ti azt tegyétek, hogy ha valaki nagy akar lenni, akkor szolgáljon. És az alázattal és a türelemmel nyeritek meg a ti lelketeket. És ezt tette az Úr Jézus Krisztus is. Amikor ott volt, a vádlói előtt hallgatott. Pedig, ha megnyitotta volna a száját, kérhetett volna annyi angyalt, hogy a Pilátusok és a nagy tanácsosok és a Heródesek és a tömeg eltűnt volna egy pillanat alatt a színről. De ő úgy győz a bűn fölött, hogy engedi magát megölni. És azt gondolja a sátán, hogy győzött. Közben nem győzött, hanem veszített. Mert amikor ott van a kereszten az Úr Jézus Krisztus, és kiállt az ő fájdalmába, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Akkor az Atya ott van, és az egész világ bűnét Jézus Krisztusra teszi, és ott van benne, hogy megbékéltesse magával a világot. Micsoda titok! Istennek az útjai nem olyanok, mint a mi útjai. Az Úr Jézus Krisztus meghalt. Lehet úgy is mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt, hogy lefizesse a mi váltságunknak az árát. Lehet úgy is mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt helyettünk azért, hogy Isten büntetése ne minket érjen, hanem ő vegye magára. Lehet azt is mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt, mert valakinek jogosan egyszer meg kell halni a bűnért, amit az emberek elkövettek. Lehet úgy is mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt azért, hogy bemutassa azt az áldozatot, amire az ember volt hivatva, hogy teljesen az Istennek éljen, és egészen égő áldozatként odaszánja magát, mert nem volt erre képes az Isten, és ezt Jézus Krisztus hozta meg helyettünk. Mondhatjuk ezeket. A kérdés az, hogy elfogadtad-e az Úr Jézus Krisztust? Üdvösséget nyertél-e az Úr Jézus Krisztus által, mert ő meghalt, érted? Amire emlékezünk egy ilyen napon. A kozmosz egyik legnagyobb eseménye történt akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt. De ez csak akkor érvényes a te számodra, meg az én számomra, meg mindnyájunk számára, ha megalázkodunk, felismerjük azt, hogy a mi bűneink vitték őt a keresztre. Felismerjük azt, hogy Jézus Krisztus által van a szabadulásnak az útja, és amikor mi ezt elfogadjuk, akkor nem egy semleges területre vezet bennünket az Úr, hogy utána bűn nélkül ugye azt tegyük, ami nekünk éppen jónak tetszik, hanem átvisz bennünket az ördög hatalmából, a bűneink rabságából, áttesz bennünket az ő uralma alá. Ezért halt meg az Úr Jézus Krisztus, hogy megszabadítson. Hogy a bűnnek ne legyen ereje. Hogy a bűn megtörjön. Hogy a bűn meg legyen bocsátva, és a bűnnek a hatalma meg legyen törve a mi életünkbe. Milyen csodálatos megváltó. Azok, akik tapasztaltuk ezt a szabadítást, azok tudjuk, hogy milyen örömet és milyen békességet ad a szívébe az embernek, amikor megérti azt, hogy megbocsátottak a te bűnei. De milyen öröm az is, amikor megtapasztaljuk, hogy az Úr Jézus Krisztussal le tudjuk győzni a bűnnek az erejét. Mert még nem jött el az az idő, amikor az ősi kígyó meg lesz fogva és meg lesz láncolva és a tűznek tovább vettetik. Még annak az ideje van, hogy az Úr Jézus Krisztus hívja az ő tanítványait. Annak az ideje van, amikor elhívja, hogy higgyenek benne, és kövessék őt az embere. Annak az ideje van, hogy az Úr Jézus Krisztus megbocsássa bűneit az embereknek. Annak az ideje van, hogy az övéi együtt, vele együtt szenvedjenek, és győzzék le a bűnt ebben a világban, és diadalmaskodjanak a bűn fölött. Ennek az ideje van. Álljunk hát az Úr Jézus Krisztus oldalára. Örüljünk annak, hogy ő a mi mesiásunk, ő a mi királyunk. Hogy ő meghalt a mi bűneinkért, hogy mi szabadok legyünk. Adjunk hálát ezért a szabadságért, és vigyázzunk, hogyha az Úr megszabadított bennünket, ne kötelezzük le magunkat ismét a szolgaságnak az igájával. Éljünk Krisztushoz méltóan. Éljünk az ő szenvedéséhez méltóan. Éljünk az ő lényéhez méltóan. Amen.
atyánk, hogy újból megemlékezhettünk az Úr Jézus Krisztus haláláról. Köszönjük, hogy megtanítottad és megmutattad, hogy mi az értelme, hogy érint bennünket, nem csak egy történelmi esemény. Hálát adunk azért, hogy jónak láttál, hogy emlékezzünk vissza, külső jeleket adtál, mikor asztalodhoz járulunk, mert mi emberek feledékenyek vagyunk, szükségünk van arra, hogy felfrissítsed mindig az emlékezetünket. Kérünk azt is, adjad, hogy ne akarjunk húsvétot ünnepelni Golgota nélkül. Meglássuk azt, hogy Jézus Krisztus nélkül nem lehet feltámadás ünnep, nem lehet egy külsőséges ünnep. Őrizd meg az ünnep külsőségeitől, és segíts, hogy valóban őszintén igazán tudjuk meg ünnepelni a húsvétot is, a kegyelmedből megadod, mert tudjuk azt, hogy ami az Úr Jézus Krisztussal megtörtént, az velünk is történik. Ha ő meghalt, és mi is meghalunk vele együtt, akkor feltámadunk miénk az ígéret, és hálát adunk, hogy előre tekinthetünk, és a mennyországra, hogy ő ott van, és helyet készít, és vár bennünket, hogy újat egyenisítson velünk. Kérünk kegyelmeddel, maradj velünk az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.